ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.
Sziasztok! Feledi Botond vagyok, a heti Feledi Hírlevél szerkesztője és a Feledi Podcast házigazdája. Egy újabb adással készülünk nektek, amiben ezúttal egy Magyarországon lévő nemzetközi szervezetet fogok bemutatni vendégemmel, és ahogy tudjátok, korábban már számos olyan adás készült, ahol Brüsszelben dolgozó magyarokkal csevegtünk, például volt EP képviselővel, az Európai Bizottság szóvivőjével, vagy éppen egy újságíróból lobbistává átvedlett berlini munkatársal. Az izgalmas perspektívákat a másik oldalról, Budapestről pedig azzal egészítem ki, hogy itt milyen nemzetközi intézmények dolgoznak, és milyen szerepük van akár Magyarországon, akár a régióban. Ennek keretében korábban feldolgoztuk a NATO katonai kiválósági központját, amely egészségügyi, katona egészségügyi területen dolgozik, de beszélgettünk az ENSZ élelmezésügyi világszervezetével, vagy éppenséggel az ENSZ menekültügyi főbiztosságával is. A mai napon a Vörös Kereszttel fogunk foglalkozni, az legrégebbi civil szervezetről van szó, és ezért azt gondoltam, hogy minden szempontból nagyon izgalmas. És ahogy készültem az adásra, úgy rá kellett jönnöm, hogy a Vörös Kereszttel nagyon nehéz nem találkozni. Már először történelem órára az ember meg kell, hogy tanulja a szalentói csatát, és azt, hogy egyáltalán ez a legrégebbi szervezet. Aztán az embernek az eszébe jut, hogy amikor jogosítványt csinál, csak végez egy első segélyvizsgát, ezt emlékszem, hogy a Vörös Keresztnél kellett tennem, akkor még Moszkva téren. Természetesen a gimnáziumból a szórólapokra is emlékszem, hogy véradásra hívtak. És hát, ahogy az ember egyre több külpolitikai és világpolitikai témájú filmet néz, úgy pedig emlékszik azokra a nagy fehér alapon vörös keresztekre, amikor ezekben hol a jó, hol a rossz fiúk próbálnak valamit csempészni, visszaélnek az emblémával, és a legváltozatosabb dolgok történnek aztán a filmvásznon. Tehát ha így végig gondoljuk, akkor nagyon-nagyon sok helyen találkozhatunk azzal, amit a Vörös Kereszt immár 150 éve képvisel, jelen van 191 országban. A beszélgetésünkhöz segítségül hívtam Horváth Péter Zsoltot, aki a Magyar Vörös Kereszt főigazgató helyettese. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
Nagyon örülök, hogy összejött ez a beszélgetés, és különösen örültem annak, amikor az életrajzodból kiderült, hogy te önkéntesként kezdted el a munkát még 2004-ben a Vörös Kereszttel, és aztán szépen munkatársként és budapesti vezetésben, és most pedig már főigazgató helyettesként dolgozol. Mi az a legmélyebb emlék, amikor ha éjjel fölkeltenek, akkor ez jut eszedbe a Vörös Keresztről? Mi a legmélyebben bevésődve?
Talán a közösség. Amit érdemes tudni, igen, én úgy döntöttem érettségi után, hogy valami hasznos szakmát választok, és nem megyek rögtön egyetemre főiskolára, ezért a toxikológus és a mentőápoló szakápoló szak volt a leginkább számomra vonzó, de végül mentőápoló szakápolónak jelentkeztem, és ahogy elkezdtem tanulni, az iskola az indult egy vöröskeresztes eseményen, egy országos elsőségnyújtó versenyen, egy felmérőrendszerű versenyen, és ott nagyon jól szerepeltünk, eljutottunk az országos döntőig a csapattal, és már a területi fordulón a vöröskeresztes kollégák látták bennem azt a szikrát, ami miatt most már itt vagyok főigazgató helyettesként, és ők kérdezték, hogy nincs-e kapacitásom, kedvem esetleg önkénteskedni, hisz nagyon-nagyon fontos a társadalmi elsőnyújtás népszerűsítése, nagyon fontos, hogy minél többen tudjanak elsőségét nyújtani. És mondtam, hogy jó, elmentünk az egyik barátommal, és aztán szembesültünk azzal, hogy ez tényleg jó, hisz rengeteg olyan tudást tudtunk átadni rendezvényeken, iskolai előadásokon, ami tényleg segítette azt, hogy még többen értsenek ehhez a témához. Benne ragadtam a rendszerben, tehát hogy nagyon sok, nagyon jó érzés sok olyan fiatallal találkozni, aki hasonló motivációval bír, ott volt egy nagyon jó közösség. Nyilván hölgyek is voltak, tehát azért társaság is alakult, és aztán kialakult egy olyan közösség, hogy egyszerűen egyre több rendezvényen mentünk, amikor volt kapacitás, és aztán, amikor volt egy üres pozíció, akkor engem kértek föl, mint már tapasztalt önkéntes.
Péter, de volt ennek a szakasznak az elején egy olyan esemény, amikor valakinek segíthettél, akár még tanultad az első segélynyújtást, vagy valami olyan, amikor láttad a másik szemében is azt a csillogást, ami gondolom a Vöröskeresztnek az életértelme és a missziója, hogy valakin tudott segíteni. Emlékszel-e ilyenre, hogy mi volt az első ilyen élményed, hogy hoppá, te itt most valamit letettél az asztalra?
Nyilván önkéntesként, amikor elkezdtem tevékenykedni, az első nyújtás területe mellett a véradás szervezés is fontos, abban az időszakban nagyon-nagyon sokszor volt személyes meggyőzés, amikor rendezvényen települtünk ki. Az jó érzés, amikor megszólítasz egy véradásra alkalmas szereplőt, aki bizonytalan, de azzal, hogy beszélgetsz vele, már azt mondja, hogy akkor én adok vért. Az is nagyon jó volt, amikor képzett önkéntes jelezte 2-3 hét múlva, hogy életet mentett, mert otthon rosszul lett az anyuka, apuka. De hogy az egész történet velem kapcsolatban annyi, hogy csak megkérdezték, hogy nincs-e kedvem önkénteskedni. Egyébként nem biztos, hogy felmerült volna bennem Vöröskeresztről. Én is töri órán tanultam, Solferino-i csata.
Bocsánat.
1859. június 24. De hogy nem nagyon volt ilyen gondolatom, de azzal, hogy jelezték, hogy rám van szükség, és jobb lesz a világ, innentől kezdve kapcsolódtam, és aztán igazolta a szervezet azt, hogy tényleg itt jó helyen van.
Vöröskeresztet nézve, ugye itt egy óriási nemzetközi szervezetről van szó, és a műsor további részében fogunk erről is beszélgetni, illetve arról, hogy milyen tevékenységek vannak, és a mostani különböző krízisekben hogy voltatok jelen, és a végén marad időnk még az önkénteskedésről, mint műfajról itt a magyar civil világban, szerintem érdemes pár gondolatot váltanunk. De a nagy nemzetközi háttér mellett mégis az az ember benyomása, hogy alapvetően ez egy a közvetlen élményekhez kötött szervezet. Tehát, hogy a háborúban született a Vöröskereszt, a háborúban fogant, és tulajdonképpen egy nagyon távoli, talán provokatív hasonlattal élhetek, mint egy szerzetes rend, nagyon ügyesen tartja magát ahhoz, ami eredetileg létrejött. Mert rengeteg civil szervet látunk elvérezni azon, hogy létrejött, elkezdett nagyon sok mindent csinálni, túlnőtte magát, kipukkadt, eltűnt, vagy nem is volt ideje megnőni. Ehhez képest a Vöröskereszt ugye egy elég tudatosan, hét alapelv mentén, szépen, töretlenül működő szervezet abban a humanitárius misszióban, amit magának kitűzött. Ez érződik akkor, amikor dolgoztok az önkéntesekkel, a munkatársakkal? Tehát sokkal inkább egy alulról fölfelé szerveződő dologról van szó, vagy pedig igazából van egy olyan nemzetközi érzése az embernek, hogyha én most magyar önkéntes vöröskeresztes vagyok, de igazából akkor nekem most van még másik 190 országban egy óriási kollegiális hálózatom.
Hosszú válasz születne erre egyébként, hogyha nagyon hosszan akarnék válaszolni, de tudnék hosszan válaszolni. Ami talán fontos, hogy kettős út van. Tehát nyilván a közösségből építkezik a szervezet, ugyanakkor a nemzetközi ág is nagyon sok szempontból meghatározva segíti egyébként a hazai munkát. Azért fontos egyébként a Solferino ütközet, hogy te is mondtad, mert az volt a kor legnagyobb csatája, több mint 40 ezeren maradtak a harcmezőn, és Henri Dunant, egy svájci üzletember éppen üzleti tárgyalásra készült, és elment a csatamező mellett, és szembesült azzal, hogy ott a csatamezőn rengetegen maradtak ellátatlanul. És ugye abban az időszakban sokkal inkább, mindig ezt mondom, hogy 100 lóra jutott egy lódoktor, és 1000 ember egy orvos. Tehát, hogy nem nagyon volt megszervezve jó az egészségi ellátás, és Dunant önmaga ott helyi önkéntesekből toborzott egy ellátó tímet, ami kifejezetten azt a célt szűzte ki, hogy bárkinek, akinek szüksége van segítségre, nemzetiségtől függetlenül segítsünk. És így születünk az első olyan hadikórház, Castiglione néven, egy ispotály, ahol ott feküdtek az osztrákok, meg a szerdok, meg a franciák, tehát mindenkit ellátott Dunant, és egy olyan élmény született benne, hogy szükség van egyébként ilyen fegyveres konfliktus esetén valami semleges szervezetre, ennek legyen egy jele. Ez lett a Vöröskereszt, ugye a svájci inverze, vagy a svájci zászló inverze, illetve hogy önkéntes segélyszervezet legyen, és legyen egy védelmi funkció, tehát azok az önkéntesek, akik részt vesznek az ellátásban, azok ne legyenek bánthatóak, ne támadják őket. Megszületett ugye a genfi egyezmények sora. Gyakorlatilag Dunant tekintve, hogy nagyon jó, és bocsánat, hogy történelem, de muszáj erről beszélni, mert tényleg azt gondolom, hogy a hallgatók ezt megértsék, nagyon fontos kicsit mélyebben belemenni. Dunant megírta a Solferino emléket, leírt, az egy kisregényként is felfogható, egy értekezés, hogy milyen élményei voltak, és ezt eljutatta a korvezető hatalmasságainak. Ebben leírta azt a kettő fontos üzenetet, amit végül el is ért, hogy szülessen egy nemzetközi egyezmény, ami a háborúk esetén a hadviselők jogait, kötelezettségeit leírja, másrészt szülessen egy olyan önkéntes segélyező szervezet, és legyen egy védelmi jelzés, ami védi a harctéren maradt sebesültek ellátását.
Összehozott. Csak ide a hallgatóknak hadd szóljam be, mert azért alapvetően egy külpolitikai podcast sorozat ez, hogy az emberiség szempontjából ez egy óriási lépés volt. Tehát az, hogy a genfi egyezmények megszületnek, az egy olyan elképesztő humanitárius space jump, amit most már nem tudunk kellően értékelni, de azért a igazságos háború korszakában, amikor a másik dehumanizálása az alap volt sokáig, vagy eleve vallások közötti háborúban ez fel sem merült, hogy a másiknak bármilyen kegyelem járt. Tehát, hogy itt Európában is nagyon sokat változtak a viszonyok. Nyilván ezt a totális háború 39-től megint egy picit felülírta, de azért ez valahol egy óriási lépés, amit aztán az ENSZ és minden más is a maga módján felkarolt, és a Vöröskereszt pedig azóta kíséri. És ezt alá akartam húzni.
És az azért jó, mert ugye korszakalkotó volt. Tehát, hogy az, hogy egy svájci üzletember egy ilyen kezdeményezést elindít, aztán idővel fölül a teljes vagyonát, hogy megszülessen és létrejön ez a szervezet, azt gondolom, hogy mindenképpen egyébként béke Nobel-díjat érdemelt, ugye Dunam volt az első 1901-ben, aki megkapta. Ő elküldte, eljuttatta személyesen fölkereste a vezetőhatalmasokat, és 64-ben létrejött egy diplomáciai konferencia. Ebben már egyébként Dunan társai, baráti diplomaták, jogászok, akár egyébként tábornokok részt vettek, hogy kialakuljon egy olyan egyezményes szöveg, amit mindenki el tud fogadni, és megszületett az első genfi egyezmény, ami kifejezetten háborús konfliktusban rögzíti a humanitárius jog alapjait, hogy mit kell, mit lehet, tehát, hogy ha ott fekszik a földön, akkor nem lőjük le, hanem egyébként ő már kiesett a harcból, tehát el kell látni, segíteni kell saját magunk módján. És ahogy jöttek a világégések, egyre több olyan fókusz, olyan szempont került elő, amivel foglalkozni kellett. Ugye a hadifoglyok, az a harmadik genfi egyezmény, a polgári lakosság védelme az 49-ben, aztán lettek kiegészítő jegyzőkönyvek, de alapvetően a Vöröskereszt fektette le a humanitárius jog alapjait, és a mai napig egyébként a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottság az, aki a genfi egyezményeket aláíró országoknál egyébként kifejezetten fókuszál arra, hogy ezeket betartassák. Ugye a Vöröskeresztnek van egy nagyon-nagyon unikális szerepe, akár a fegyveres konfliktus esetén hadifogoly tábor látogatást, figyelni a polgári lakosságra, mit lehet és mit nem. Itt leginkább erre törekszik, hogy a genfi egyezményeket ilyen esetben, és úgy általánosságban is mindig betartsák.
Ugye az mindig nagyon fontos, hogy legyenek betartandó célok, de arra is emlékszem, amikor ugye szerencsés vagyok, mert tanultam politikatudományt is, meg nemzetközi jogot is, és a nemzetközi jogászok mindig nagyon büszkék magukra és a jogi szakma egyik csúcsa. Viszont aztán átmegyek ugye a másik szárnyába az épületnek, ahol a politikatudósok talán úgy fogalmaztak, hogy a nemzetközi jog, a nemzetközi kapcsolatok fügefa levele. Tehát, hogy persze jó, hogy van, de azért lássuk, hogy lényegében meg is tudják ezt elég sokszor kerülni. A magyar hallgatók is szerintem most inkább a gázai és az ukrajnai konfliktus háború kapcsán azzal találkoznak, hogy melyik fél, és akkor a megfelelő újságot megnevezi a általa vért felett, mit nem tart be. Az adott esetben akár háborús bűnökig terjedő különböző vádakkal. Tehát ez a kérdés abszolút aktuális, és bár éppen szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a magyar polgárokat nem húsba vágóan érinti, de Magyarországot egyébként, mint országot érinti, a ti munkátokat is érinti, most Ukrajna miatt is, de korábban a délszláv konfliktus, vagy éppen, hogyha hát nem biztos, hogy minden hallgatónk emlékszik az NDK menekültek kérdésére, de ugye amikor a Vasfüggöny készült lebomlani, és annak idején Horn Gyula a gyorsan visszaépített kis részét még átvágta a német delegációval, akkor ugye ez is egy a pán-európai piknik jegyében megmaradt közös emléke a német-magyar diplomáciai kapcsolatoknak, hogy hogyan segítette többek között a Vöröskereszt az NDK menekülőket. Megmaradt akkor ez a fókusz? Ezt jól értem, hogy tényleg ez a munkátok, hogy a konfliktus és természeti katasztrófák sújtotta területen, országban, helységben ti valahogy a szervezet helyi tagja jelen van, és a többi országból pedig támogatják a helyi szervezetet?
Amit érdemes tudni, hogy a Vöröskereszt egy bonyolult szervezet. Mi, mint Magyar Vöröskereszt, ugye Magyarország területén tevékenykedünk. Az összes olyan szakmai tevékenységünk, legyen ez véradásszervezés, szociális ellátás, elsőnyítás, vizsgáztatás, keresőszolgálat, akár katasztrófa készülét választás, az hazánkhoz kötődik. De a Vöröskeresztnek van kettő nemzetközi ága, ezt azért érdemes megkülönböztetni. Van az ICRC, a Nemzetközi Bizottság, ami kifejezetten egy genfi székhelyű szerveződés. Ő kifejezetten konfliktus esetén azt szoktuk mondani, a genfi egyezmények őre. Konfliktus esetén azokon a területeken ők azok, akik jogosultak egyébként szakmai tevékenységet folytatni, ők jogosultak menekültábor látogatásra, ők azok, akik moderálják egyébként a szemben álló felek tevékenységét, ők azok, akik felhívják a figyelmet a humanitárius jogra. Ők azok, akik nem békeidőben aktívan tevékenykednek, és ennek minden portfóliójával, tehát a segélyezéstől kezdve a gyógyszerellátásig, ők fogják össze egyébként a környező, vagy akár távolabbi nemzeti társaságok, akár forrásait, akár felajánlásait. Van az IFRC, ami a Nemzeti Társaságok Szövetsége, ugye jelenleg 191 ország tagja ennek. Ő kifejezetten békeidőben aktív, ő az, aki akár hogyha vannak olyan országok, vagy szegényebb régiók, ahol szükség van bármilyen fejlődésre, szakmai tevékenységre, ő az, aki tevékenykedik, és ugye van a Nemzeti Társaságok ága, mindenki önálló jogi személyiséggel bír, de a szövetségben egyébként mindenki egyenrangú, tehát mindenkinek mondjuk egy szavazata van a Nemzetközi Küldőgyűlésben. Ez azt jelenti, hogy a hazánk területén a humanitárius krízis okán megjelent rászorulóknak segítünk, tehát a menekült ellátás egyébként 2022 óta, és ahogy te is mondtad korábbiakban is, kifejezetten fontos feladat, mert a Vörös Kereszt leginkább a segítő szervezet, és leginkább ugye a rászorulóknak segít. Vallási, nemi, meg mindenféle nemzeti hovatartozástól függetlenül, akinek segíteni kell annak a szervezet saját erőforrásaival, kapacitásaival, lehetőségével törekszik segíteni. Ami talán még fontos ebben a történetben, hogy az NDK menekült hullám ellátása előtt azért volt egy romániai forradalom, és ott volt az első ilyen komolyabb hazai megjelenés, meg előtte még 56-ban volt egy lengyel menekült hullám, tehát a szervezet mindig abból tanul, hogy milyen társadalmi kihívások történnek, születnek. És társadalmi kihívások mindig is lesznek, mindig is voltak. Sokszor van olyan, amire nem tudunk felkészülni, de pont a nemzetköziség okán rengeteg olyan tapasztalat gyűlik össze, amit egyébként a nemzeti társadalmak meghallanak, átvesznek, ebből születnek stratégiák, elképzelések. Tehát inkább azt szoktam mondani, hogy mi fel vagyunk készülve a krízisekre, a krízisek kezelésére. Lehet, hogy saját tapasztalatunk nincs, de hogyha úgy van, akkor a nemzetközi közösség mindig segít.
Ahogy itt hallgattalak, ugye a sorok közül nekem az is átjön, hogy egy ennyire nagy múltra visszatekintő nemzetközi szervezetnél milyen fontos az intézményi tapasztalat és memória. Tehát az, hogy tényleg egy 56-os lengyel menekültől akár a 30-as években kórházvonatot épített a Vörös Kereszt, hogyha...
Volt, hát így sokféle szerepünk volt egyébként hazánkban.
Tehát, hogy tulajdonképpen az ország története teljesen egybefonódik a Vörös Kereszt története, természetes módon, viszont ugye egy ideális országban ezek a típusú nemzetközi szervezetek vagy civil szervezetek ugye oda visszahatnak az állam működésére. Nyilván időnként az állam lesz overreach-ben, vagy hogy mondjuk ezt mondjuk úgy, hogy befolyásolja a szervezet életét jobban, és néha pedig a szervezet tudja dominálni azt, hogy az állam az átalakulás közben milyen irányt vegyen. Ne szaladjunk azért vissza nagyon a történelme, de talán a 89-ről még érdemes egy szót mondanod, hogy nézett ki a Vörös Kereszt 89-ben? Mit tudott, mit akart, és mit volt képes befolyásolni?
Jó a kérdés. 89-ben, muszáj visszaszaladnom egy picit, a Magyar Vörös Kereszt 1881. május 16-án alakult. Akkor még ugye az alaptézis az volt, hogy minél több olyan egészségi ellátó legyen, minél több önkéntes ápolónőképzés induljon, az egészségi felkészültség alakuljon, hogy a Vörös Kereszt ilyen jellegű tevékenységeket vállalt föl. Aztán ugye volt egy világégés, aztán lett még egy, és a kettő között azért a Vörös Kereszt mondjuk a véradomozgalmat elindította, 1939 óta van véradomozgalom, és nagyon sok olyan szakmai tevékenységet vállalt föl, ami kifejezetten igyekezett társadalmi kihívásokra reagálni, helyi közösségekből, önkéntesekből. Azt is el szoktam mondani, hogy a szervezet az elején kifejezetten olyan szereplőknek volt egy tényleg nemzetközi jogból fakadó vágya, akiknek egyébként volt kapcsolati tőkéje, volt forrása. Tehát nagyon-nagyon komoly szereplők támogatták a Vörös Kereszt létrejöttét, és nagyon sokan voltak benne, akik egyébként ebben közreműködtek. Kossuth Zsuzsa nevét csak említsem, tehát ő azért kifejezetten fontos szereplő volt, vagy Gróf Zicsi né, aki szintén egyébként önkénteskedett, egy ciklakórházat nem említem, mert túl sokat tudnék róla is mesélni. De a lényeg, hogy 1955-ben volt egy nagyon-nagyon fontos törvényelő rendelet, ami kifejezetten a Vörös Keresztet egy egészségi egyesületi egy tömegmozgalommá alakítatta, és az akkori berendezkedésben nekünk kifejezetten olyan tevékenységeket vállaltunk föl, ami a tisztaság, a higiénia, a felzárkóztatás, hogy egészségnevelés, fogápolás, tehát rengeteg ilyen jellegű tevékenységet végzett a Vörös Kereszt, sok más tevékenység pedig már nem hozzánk tartozott, leginkább prevenciós vagy felkészítő. De a Vörös Keresztnek van 7 alapelve. Azért ezt elmondom, hogy emberiesség, pártatlanság, függetlenség, egység, egyetemesség, semlegesség és önkéntesség. És ez a szervezet és a nemzetközi szervezet egészét átítatja, ezek azok a lángok, amik egyébként meghatározzák a munkánkat. Amikor baj van, akkor mi lépünk. és segítünk, amikor tudunk. Az Endika menekült hullámnál, amikor megjelentek az elsők itt Budapesten, az első olyan szereplők, a helyi közösségek kezdték el az ellátást egyébként a plébánián, és leginkább olyan erőforrást hoztak, amire volt lehetőség. Itt mondjuk a német fölöske ezt akkor besegített higiéniás ellátásban, de élelmezésben, ruháztatásban, és egyre többen jöttek, megnyílt a Csillebérci menekültábor, és aztán egyre több helyszínen. Tehát egy társadalmi aktivitásnál kellett már egyébként olyan egyeztetéseket lefolytatni az akkori felső vezetésnek, a főtitkárnak, főtitkárhelyettesnek, elnöknek, ami kifejezetten az ellátást segítette. Aztán megtörtént egyébként, hogy, hogy megszülettek olyan döntések, aminek hatással egyébként el tudtak menni. És aztán a rendszerváltásra megjelent a hajléktalanság. Rengeteg olyan szereplő bukkant elő egyébként, főleg a fővárosban, aki a rendszerváltás miatt egyébként akár lakhelyvesztett lett, akár állásvesztett lett. Velük is el kellett kezdeni foglalkozni, és csak utalva a Vöröskereszt, én azt gondolom, hogy egy olyan szervezet, aki leginkább társadalmi kihívásokra reagál, ezt tudom, hogy többször elmondtam, de fontos, mert hogy akkor tud igazán a közösség összefogni, amikor nagy baj van, és nagy szükség van. Ez igaz volt egyébként, ugye 2022-vel én is nagyon sok ilyen helyzet volt, amikor a lakosság volt az első, aki megmozdult. És ezekkel a tevékenységekkel olyan fókusz kapnak bizonyos ellátási formák, amire már egyébként mindenképpen kell akár kormányzati, akár törvényi jellegű változást is eszközölni. A szociális törvényben éppen ezért nem közvetve, bár közvetve is szakértői hálózaton keresztül, de része volt a szervezetnek egy az eddigi munkája, tehát az, hogy megnyíltak az első menekült szállók, az első hajléktalan szállók, az étkeztetéshez kapcsolódó tevékenységek, vagy akár az utcai ellátás, az nagyon fontos volt. Gyermekvédelmi intézmények, 97-es törvény, ott is volt egyébként a Vöröskeresztnek egyébként már előtte, talán az első csávót mi nyitottuk meg családok átmeneti otthonát, menekültellátáshoz kapcsolódóan is, tehát nagyon sok olyan tevékenység került egyébként jogszabályi környezetbe 92, 93, 97, mert a Vöröskereszt aktív szerepvállaló volt, de nem volt ennek meg a jogszabályi környezete, és mindig ezt szoktam mondani, hogy nem is közvetlenül hatott, de közvetve tevékenységgel felhívta a figyelmet egy olyan dologra, amit viszont mindenképpen kezelni kell valahogy.
Na, tulajdonképpen ezzel válaszoltad meg a kérdésemet, hogy képes és akar is a Vöröskereszt hatni arra, ahogy az állam látja a problémákat, vagy felhívja a figyelmét olyan új problémákra, segíti akár a jogalkotást azokon a területeken, ahol ezek új társadalmi kihívásként merülnek föl. Ez lenne az egészséges állam-civil együttműködés.
És alapvetően egyébként azért, hogy ezt így szóba hozod, akkor megfogalmazom azt, hogy a Vöröskereszt minden országban, ahol létezik Vöröskereszt vagy Vörösfehérvár társaság, ott kifejezetten egy kiegészítő szerepe van a szervezetnek. Nyilván minden ország más és más. Teljesen más kihívások, teljesen más tevékenységek vannak. Amit te is mondtál az elején a felvezetésben, vannak olyan országok, ahol a Vöröskereszt konkrétan a mentőszolgálatot működteti, vagy rengeteg olyan tevékenység, ami hozzá kötődik. A nemzetközi híradásokban lehet látni, akár Amerikában, Mexikóban, németeknél, hogy ott a Vöröskeresztes mentőautó viszi, de akár egyébként a Közel-Keleten is ott Vörös Félhold az él, amit használnak. Hazánkban azért sok mindent csinált a világ velünk, tehát nagyon sok olyan tevékenység volt, amit elkezdtünk, elindítottunk, aztán átkerült más szereplőhöz, de hogy jelenleg is az van, hogy minden olyan tevékenység, ami volt, valaha Vöröskeresztnek köze, ott még ott van. Gondolok az elsőségi nyújtásra, a véradás szervezésre, akár a szociális ellátásra, ugye a normatív finanszírozási intézményeket tartunk fenn. Picit gyorsabban beszélek, köszönöm. De ami fontos, hogy azzal, hogy kiegészítő szerepünk van, és a Genfi Egyezményt egyébként hazánk is ratifikálta, azért van egy nagyon-nagyon szoros kapcsolat. Azokkal a minisztériumokkal, akikkel együtt dolgozunk, és ez a kapcsolat, ez rendszeres. Azt is mindenképpen említeni kell, hogy karitatív tanácstagként rendszeresen vannak olyan egyeztetések, ami elősegíti egyébként bizonyos helyzetkezelését.
Bocsánat, csak ugye a karitatív tanács, tehát hogy van idősügyi tanács, meg sok másféle tanács, ugye ez is egy olyan magas szintű állami egyeztető fórum, ahol karitatív szervezetek meg vannak hívva, igen, hogy segítsék. Van. Ez a miniszterelnök szintű, vagy miniszteri szintű koordinációval megy?
Államtitkári. Tehát, de a miniszterelnökséghez tartozik, ugye a
miniszterelnökséghez kapcsolatban
pontosan, és ott ugye nagyon 2000 óta vannak ilyen ülések. Nyilván, amikor volt egy vírusiszap katasztrófa, akár a Covid időszakban, tehát itt ugye rendszeresebbek, sűrűbb egyeztetések vannak, de nagyon-nagyon fontos partneri egyébként a kormányzatnak azok a civilek, akikkel folyamatos egyeztetés zajlik.
Mielőtt még tovább szaladunk az aktuálitások felé, a keresőszolgálat az egy olyan dolog, ami sokszor megjelenik filmekben, szerintem magyar regényekben is elég visszatérő elem, hogy akkor valaki kiment a vasfüggönyön keresztül, és utána a Vörös Kereszt segít neki a családtagjait utána hozni, vagy nem tudták, hogy hova menekült a kisfiú, és akkor nagy nehezen megtalálják. Ez azért a közösségi média előtti időszakban azt hiszem, hogy egy egészen más típusú feladvány volt az ilyen típusú keresgélés. Erről tudsz mesélni egy picit, hogy ezt hogy kell elképzelni, hogy egy Vörös Kereszt ilyenkor hogy működött, amikor meg kellett valakit találni, mint őt a szénakazalban, több ezres menekült táborokban, hogy ez egy adminisztratív feladat volt, vagy sok is deriket képzeljünk el?
Majdnem azt mondtam, hogy nem, de muszáj válaszolnom. Tudok, persze, hogy tudok válaszolni. A hazai keresőszolgálat az első világháború után jött létre. A keresőszolgálat az nyilván nem egy nyomozó iroda, tehát nem úgy kell elképzelni, hogyha a kislány elment az erdőbe és még nem jött haza, akkor úristen keresőszolgálat találjátok meg, hanem a keresőszolgálat kifejezetten konfliktusban, fegyveres konfliktusban, vagy természeti katasztrófa belső konfliktusban elszakadt családtagok újra találkozását, egyesítését segíti. Ez azt jelenti, hogy amikor megérkezik egy keresési kérelem, ott ugye igazolni kell, hogy tényleg nem elment valahova és nem találjuk, hanem hogy volt valami olyan trauma vagy olyan helyzet, ami miatt ugye elszakadtak a családtagok, de nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek valid információnk a keresett személyről, tehát tudjunk nevet, születését, hol látták utoljára. Ugye a Vörös Keresztnek van az ICRS-nek egy központi keresőszolgálati irodája, itt ugye minden nemzeti társaságnak van keresőszolgálata, tehát fogalmazunk úgy, hogy a Vörös Kereszt ezt mindig csinálni fogja.
Nálatok is ül egy ember az irodába, aki ezért felel.
Szerencsére nem, egy most már három, de hogy...
még mindig.
De hogy emellett egyébként vannak telepi koordinátorok, meg ugye a szervezet egészet tudja, tehát amikor Békés megyében egy kis településen jelentkezik valaki, aki 56-ban elvesztette egyébként, és erre majd lesz egy tök érdekes történet is, akkor már tudják a vöröskeresztes kollégák, hogy kit és hogy kell keresni, és mi az útja egyébként ahhoz, hogy egy keresési kérelem elinduljon. Ha megérkezik a keresési kérelem, és a feltételek adottak, tehát tényleg tehát annál nagyobb rossz érzés nincs, amikor valaki, akit szeretek, eltűnt, és nem tudok róla, tehát ez mindenképpen egy komoly trauma, és hogyha fennállnak a körülmények, hogy volt valami olyan ok, ami konfliktushoz kapcsolódik, akkor bekerül a rendszerbe, és a Vöröskeresztnek van egy nemzetközi adatbázis a hálózata. Az információk alapján ez a keresési kérelem, hogyha azt tudjuk, hogy ő elindult, és mondjuk eljutott oda, Németországba, akkor a német Vöröskereszt a saját adatbázisából elkezd nyomozni és megnézi. Ugye a keresőszolgálatnak van lehetősége, hogy a központi adatbázisokhoz hozzáférjen. Tehát itt ugye van egy olyan kötelezettség, hogy információt biztosítani kell, pontosan azért, hogy megtaláljuk az illetőt. És a nemzeti társadalmak közötti kommunikáció sokszor eredményez információt, kevésszer eredményez pozitív információt, tehát hogy nekünk ugye a halotti nyilvántartásokhoz is van hozzáférésünk, de sokszor a családtagnak, aki azt jelzi, hogy eltűnt 56-ban, az egy megnyugtató dolog, hogy ott nyugszik Argentínában ebben a temetőben, mert ezt is megtudjuk. És az érdekes történet, azt hiszem tavaly történt egy olyan megkeresés, hogy Angliában egy magyar hölgy talált egy levelet, amit az ő nagyapja kommunikált egy magyar hozzátartozóval, és akkor kiderült, hogy ennek a szereplőnek egyébként volt egy másik családja, mielőtt egyébként kiköltözött, és így indult el egy keresési kérelem, és megtaláltuk a félunokatestvért, hogy nem tudom, hogy mondani, a másik család másik leszármazottját, és itt történt egy olyan családegyesítés, ami egyébként nagyon-nagyon gyönyörű, de volt olyan, hogy 56-ban emigrált Argentinában megtalált 92 éves bácsi találkozott azzal az unokájával, akiről nem is tudott.
Na, hát ezek azért akkor azt jelzik, hogy még ma is van erre szükség, vagy ma is felmerülhet az az igény, még hogyha szerencsére most éppen Magyarország szempontjából nem is konfliktusban, de régebbi konfliktusaink nyomán. Amit többször említettél, és csak tisztázzuk a hallgatók kedvéért, hogy a félhold és a kereszt, ez mikor vált szét, vagy hogyan alakult az, hogy lett két ilyen embléma?
Sőt, három embléma van, és azt is mindjárt elmondom. Köszönöm. Az elén akartam a szerzetes meg vallás, a Vörös Kereszt nem vallási megfontolásokból született. Itt ugye amikor az első diplomáciai konferencia létrejött, és megtalálták azt az egyezményességet, ami mindenki számára elfogadható volt, ez 16 ország volt az első, aki a diplomáciai konferencián részt vett, akkor pont azért, mert Duna svájci volt, illetve Svájc volt az akkor egyetlen elismert semleges ország, a Svájc tiszteletére és Duna tiszteletére a svájci zászló inverze lett a vörös kereszt, és ugye ez lett az egyezményes jel, ami kifejezetten védi azokat a szereplőket, akik mondjuk háborús helyszínen tevékenykednek, tehát ő egy genfi egyezmények által is rögzített védett személy, őt nem lehet bántani, őt egyébként a genfi egyezmények alapján segíti tevékenységet folytat. Viszont ahogy létrejött a szervezet, egyre több ország jelezte csatlakozási szándékát. Tehát nyilván nem az történt, hogy akkor vagyunk 16-an, ez így jó nekünk. A humanitárius jog az nagyon-nagyon fontos, hogy széles körben elterjedjen, és mindenki alkalmazza, mindenki legyen tisztában vele. Népszerűsítsük, vagy ez egy csúnya szó, de hogy már fiatalkorban hívjuk fel pontosan, ez sokkal szebb. És aztán, amikor csatlakoztak országok, voltak olyanok, akik jelezték, hogy vallási megfontolásokból ezt a jelképet nem tudják használni. 1876-ban lett a vörös félhold, mint elismert, Red Cross, Red Crescent, és egyre több ország csatlakozott, még mindig vannak néhányan, akik már a genfi egyezmények egy részét, de még egyébként nincs saját nemzeti társaságuk, de 2005-ben megszületett egy sokkal egyezményesebb jel, ez a vörös kristály, egy csúcsára állított négyzet, egy piros négyzet, vagy vörös négyzet, ez meg a Red Crystal, és ugye ICRC, tehát ugye innen fakad, hogy ez a három egyezményesenünk van. Azok az országok, akik a vörös félholdat használják, vallási megfontolásokból választották ezt, de egyébként van lehetőség arra, hogy a nemzeti társaság, ami megszületik egyébként az országban, az kifejezetten egyébként a vörös kereszt, vagy vörös félholdat használja jellemzően.
Ez önmagában is nagyon izgalmas, de talán még azt tisztázzuk viszont ehhez kapcsolódóan, hogy mennyi visszaélés történik. Tehát, hogy tényleg úgy kell ezt elképzelni, amit most a sajtóban néha látunk, akár Gázából, akár másfelől, hogy boldog-boldogtalan festi föl magára vörös keresztet, és próbálja kihasználni ennek a védettségét, vagy azért ez nem ennyire veszélyes, vagy akár békeidőben is el tudom képzelni, hogy történnek visszaélések.
Hát erről én magam nem tudok nyilatkozni. Azt tudom, hogy nekünk, mint Magyar Vörös Kereszt, de az összes nemzeti társaságnak az emblémát védeni kell. Tehát nekünk nagyon-nagyon fontos feladatunk az, hogy a hazánkon is egyébként minél inkább közismerté tegyük az embléma jelentőségét, fontosságát. Nyilván, amíg nincs konfliktus, vagy nem vagyunk olyan helyzetben, addig hátrizsdölhetnénk, de az a baj, hogy bármikor kialakult olyan helyzet, hogyha az emblémát nem jól és nem tiszteletben tartva használjuk, akkor annak azért van egy kockázata. A romániai forradalomnál nagyon sok magyar ember indult el a határon, és meg is jelent egyébként, publikált, meg a médiában is megjelent akkor, hogy bárki, aki segíteni akar, ne induljon el és ne használja a vörös keresztes emblémát a saját erőutóján, hanem bárki, aki ilyesmit szeretne eljuttatni, az a vörös kereszten keresztül ajánlja föl, akár a logisztikai kapacitását, és akkor úgy, ugye a vörös kereszt szervezi mondjuk a segélyszállítmányokat, és kifejezetten fontos, hogy a másik nemzeti társaság tudjon, amikor vörös keresztes különítmény megy. De ukrán helyzet kapcsán azért azt is kiemelném, hogy tekintve, hogy szoros és jó kapcsolatunk van egyébként, akár a haterőrséggel, rendőrséggel, minden olyan szereplővel, akivel egyébként együttműködünk. Ott az elején nagyon-nagyon sokan megjelentek a határon vörös keresztes emblémát használva, akár kis papírra fölírva, hogy vörös kereszt. Viszont korán sikerült egyébként egyeztetni, hogy milyen nem permit, hanem milyen jogosultság, hogy tudja igazolni az a szereplő, hogy ott tényleg a vörös kereszt képviseletében van, és tekintve, hogy hazánk is egyébként ismeri a genfi egyezményeket, innentől kezdve erre nagyon-nagyon komoly figyelem ő került. Az, hogy menjen élnek vele vissza, hát ha végigmész mondjuk a bármilyen nagy körülten, azért látszott esetenként vörös keresztre hajazó logókat, emblémákat, egyre többen kérnek előzetes véleményt, hogyha mondjuk vörös keresztre hasonlító emblémát szeretnének. Ennek megvannak a nagyon szigorú szabályai. Tehát mind a szabálysértési törvényben, mind a büntető törvényben, de a vörös keresztes törvény, ugye 1993/40-es, ott is tartalmaz, hogy ki használhatja a vörös keresztet, vagy azt utánzó, arra hasonlító emblémát, senki, csak a vörös keresztet. Hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy védjük az emblémát, mert ez egy védelmi funkció, és pont azért, hogyha mondjuk egy vörös keresztes, akár papírfesztenek írt jellel ellátott autóban olyan dolog van, akkor az egész szervezet befektetett bizalom csorbul, és ez nem csak mondjuk konfliktusos helyszíneken, hanem globálisan érinti a szervezetet, így nem tudja ellátni azt a munkát, amiért létrejött, amiért hivatott, és éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy vörös keresztre hajazó emblémát senki ne használjon.
És a szándék az az, hogy előbb-utóbb minden vörös kristály lesz? vagy ez nem egy ilyen korporát rebranding feladat, hogy áttérjetek rá?
Itt még nem tart, most nyilván nagyon sok olyan globális kihívás, amivel foglalkozik a szervezet. Én azt gondolom, hogy a Vörös Kereszt az marad, a Vörös Félhold marad, a Vörös Kristály az létezik, egyébként ebbe bele lehet tenni akár a keresztet, tehát a kristályban a négyzet közepével behelyezhető akár a Vörös Kereszt, akár a Vörös Kristály, de ezt nem nagyon használják. Ez egy elfogadott jel, szokott ilyen lenni, egyébként el van fogadva, lehetne használni, de nem annyira ismert egyébként, mint a Vörös Kereszt, meg a Vörös Kristály. Meglátjuk, hogy mondjuk 40-50 év múlva mennyire lesz elterjedt, de jelenleg egyébként még csak el van fogadva.
A Vörös Keresztben az is egy gyönyörű tulajdonság, és a nemzetközi kapcsolatok szakos hallgatóimnak azért is tűnt mindig föl ez a szervezet, mert gyakorlatilag egy szinte mini ENSZ-et leképez azzal, hogy létezik egy nemzetközi közgyűlése, hogy létezik egy olyan nemzetközi vezetőség és koordináció, ami nyilván nem a helyi ügyekről dönt, de mégis egy stratégiai irányítást ad a szervezetnek. Tankönyvi példa, hogy ezt hogy lehet megszervezni, és hát nyilván ez is azért sok-sok évtized tapasztalata, hogy úgy néz ki ez a szervezet, ahogy kinéz. Akkor arról a hallgatóknak tudsz egy picit mesélni, hogy ez a küldött gyűlés hogy néz ki, gyakran összeül, vagy láttál ilyet messziről, hogy képzeljük el azt, amikor tényleg a Vörös Félholdtól a kristályig összeülnek a Vörös Keresztes küldöttek, és beszélgetnek.
Láttam már ilyet messziről. Inkább mondjuk azt, hogy az ENSZ egy mini Vörös Kereszt, tehát hogy nyilván...
igen, kronológiában teljesen igazad van.
Tehát, hogy az mindenképpen fontos, hogy a Vörös Kereszt, akár a nagy, akár a magyar Vörös Kereszt közösségi. Tehát, hogy emberek mozgatják, emberek hozták létre, ők kezdtek el közösen gondolkodni, jól épült. Ez azt jelenti, hogy egyébként a magyar Vörös Kereszt leképezi a nemzetközi működést, mert a magyar Vörös Keresztben vannak alapszervezetek, helyi közösségek, ahol egyébként van egy választott elnök, az alapszervezet delegál a területi szintre küldöttet, aki képviseli a területi szervezetnél az alapszervezet érdekeit, nehézségeit, gondjait. Területi szinten van elnök, delegál a megyei vagy vármegyei szintre, a vármegye delegál országos szintre, és a Magyar Vörös Keresztnek is van egy országos küldöttgyűlése, ahol egyébként alapszervezeti sorból indult szereplők képviselik egyébként a vármegyei szervezetet, és mi is megválasztjuk ugye elnökünket, megválasztjuk vezetőségünket, egyesületként működünk. Ezt talán említettem már még az elején, illetve amikor beszélgettünk, még nem a beszélgetés, vagy nem a beszélgetés előtt, hogy a Vörös Keresztnek ugye van egy főigazgatója, aki az apparátust vezeti, de van egy választott legfőbb tisztségviselő, pedig az elnök, tehát ugye a társadalmi rész, az egyesületi rész az mindig működik, és a küldőgyűlés feje az elnök, ő az, aki egyébként egy maga képviseli a szervezetet, kifejezetten a Vörös Kereszt mozgalomhoz kapcsolódóan. És minden nemzeti társaságnak, ugye az IFRC-be, tehát a szövetségbe jogosultsága delegálni a küldőgyűlésbe, a nemzetközi küldőgyűlésbe egy főt, aki képviseli a hazai, tehát a nemzeti társaságát, azokkal a kihívásokkal, azokkal a nehézségekkel, azokkal az ügyekkel, ami egyébként érinti nyilván más Ausztráliában, az Amerikai Egyesült Államokban, vagy akár egyébként Gánában a Vörös Kereszt működése, de ott vagyunk együtt, és ebből születnek egyébként olyan beszélgetések, olyan stratégiai irányvonalak, úgy fogadjuk el a Nemzetközi Vörös Kereszt stratégiáját, olyan globális kihívásokat keresünk, amiben nem csak hogy tapasztalatot osztunk meg, de úgy egészében a nagy nemzetközi közösséget érinti, és ezekre keresünk válaszokat. Ez egy nagy család, tehát itt azért azt érdemes tudni, hogy a Magyar Vörös Kereszt is fizeti a nemzetközi tagdíjat. És a nemzetközi tagdíj pont azért születik, egy, hogy legyen forrás. Kettes számú, hogyha van olyan krízishelyzet, amit gyorsan kell megoldani, és egy kis nemzeti társaságnál, hogyha van egy cunami, akkor arra nem biztos, hogy tud gyorsan reagálni. Nem csak azért, mert human erőforrás kapacitása nincs még, egyébként majd meg fog mozgulni a helyi lakosság, hanem mert forrása nincs arra, hogy gyorsan kezelje. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy minden ország egy fővel képviseli magát, az egység alapelve leginkább arról szól, hogy mindenki egyébként azonos jogokkal bír, és Montenegro ugyannyit tud mondani, mint Andorra, mint a Magyar Vörös Kereszt.
Mindig iszonyatosan izgalmas, amikor globális szervezeteket összehasonlítunk, hogy ki hogy szervezi meg az életét, és hogyan osztja el a hatásköröket, és ebből ugye a Vörös Keresztben az látszik, hogy tényleg a nemzeti szervezetek erősek, és valóban egy ilyen erős talaj szintű szerveződésből nő ki aztán a nemzetközi mozgás. Ahogy talán ezt meg tudjuk világítani azzal a példával is, hogy Ukrajna kapcsán emlegetted, hogy a határon vagytok, hogy az ott érkezőket fogadjátok. Tehát nem mentetek át effektíve a Kárpátokon túlra. Kárpátokon innen gondolom egy picit más a helyzet. Tehát akkor mondhatjuk-e azt, hogy a egyik szervezet a másiknak segít, de nem veszi át a munkáját országon túl?
Ugye ami fontos, hogy minden országban a saját nemzeti társaság, tehát a helyi Vöröskereszt az, aki egyébként lokálisan operatív működteti a tevékenységet. Ez azt jelenti, hogy itt, amikor...
Mondjuk Ukrajna kapcsán.
Ukrajna kapcsán. Kifejezetten, ugye arra utalást tettem, hogyha Vöröskereszt indít segélyszállítmányt, azt nem úgy teszi, hogy összegyűlt 40 kamionnyi ruha, én azt most akkor átviszem és átadom. Hanem ez úgy történik, hogy már a helyzet kialakulása során, ugye a szomszéd segít először, ez egy nagyon fontos elv, mindig a környező országok Vöröskeresztjei mozgolódnak először, amikor a helyzet van. Legyen ez árvíz, hóhelyzet, vagy bármilyen katasztrófában kell segíteni, sokkal könnyebb és költséghatékonyabb közelről mozgósítani erőforrásokat, de mi felvettük a kapcsolatot az ukrán Vöröskereszttel, hogy miben tudunk segíteni, mire van szükség. És az ő visszajelzési alapján indult el az a jellegű forráskeresés, akár adománykeresés, amire leginkább szükség volt, mert elárasztottuk volna őket rengeteg ruhával, de nem erre volt szükség egyébként első körben. A másik, amire te is tettél említést, azért a határt átléptük, de mindezt úgy léptük át, hogy nem mentünk sokkal messzebb. Eljutottunk arra a deponáló raktárba, ahol egyébként kifejezetten kell egy segélyjáró. Több segélyszállítmányunk is kiment 2022-ben, az utolsó egyébként a véradó kamionunk volt, és folyamatos kapcsolatban voltunk, mi átadjuk nekik, mert a saját területükön, tehát a saját országukban, ők azok, akik leginkább úgy használják föl, hogy leginkább szükség van rá. Ezt úgy is mondom, hogy sokan fordultak egyébként hozzánk akár települések, de nálunk ugye pont ebből kifolyólag, hogy a nemzeti társaság úgy segíti közvetlenül, ő tudja legjobban felhasználni egyébként a keletkező erőforrásokat, tehát mi nekik adjuk el. És azért azt megemlíteném, hogy messzebbi országoknál is, mondjuk a török földrengésnél, de a Vöröskereszt szintén jelezte a török vörös félholdnak, hogy van kapacitásunk, ilyen erőforrásunk van, ilyen szaktudásunk van, ezt tudunk adni, de a török vörös félhold visszajelezett, hogy neki egyébként ott a környező országok meg a nemzetközi Vöröskereszt segítséget nyújt, leginkább forrásra van szükség, mert azzal tud mobilizálni. Ilyenkor indul egyébként egy nagy forrásbővítő tevékenységünk a jelleggel.
És amellett, hogy segélyszállítmányok és akár forrásteremtéssel segítetek, van egy beavatkozó csapatotok. Ezt hogy kell elképzelni? Tehát ezek ilyen névi szílesek, csak Vöröskereszttel, akik elmennek a cunami helyszínére, vagy pedig ugye ez a Hunor és Huszár egység, ők pontosan mit csinálnak? Meséljünk a hallgatóknak erről egy picit.
Itt a nemzetköziség kapcsán azért az is nagyon-nagyon fontos, hogy azon kívül, hogy egy család vagyunk, rengeteg olyan tapasztalatot, tudást osztunk meg egymással, ami segíti, hogy a nemzeti társaság fejlődjön. Vannak olyan országok, ahol mondjuk a viradásszervezés mondjuk még gyerekcipőbe jár, de pont azért, mert vannak nagy öregek, tudjuk segíteni egyébként, hogy olyan modelleket építsenek be, hogy kezdjenek el alkalmazni, ami segíti. A Nemzetközi Vöröskeresztnek rengeteg olyan képzése van, rengeteg olyan tudás átadó, most már online platformja is van, ami segíti egyébként, hogy bizonyos szaktudásokat el lehessen sajátítani. És a Vöröskereszt globális hálózatának egyik nagyon-nagyon fontos fő feladata a katasztrófa készenlét és válaszadás. Mert nagyon fontos, hogy legyenek gyors beavatkozó egységek. Ebben a történeti hagyományokat alapul véve a Vöröskeresztnek leginkább ugye egészségügyi beavatkozó egységei vannak, és hazánkban is a legtöbb vármegyében vannak egyébként olyan mozgósítató szereplők, olyan logisztikai eszközök, olyan készletek, akár sátrak, akár víztisztító berendezések, ami szükség esetén viszonylag gyorsan lehelyezhető. Amire utaltál, a humanitárius krízis első napjában, amikor megtörtént, mi már ott voltunk a határon, és ez a gyors beavatkozó egység reagált először, akik egyébként egészségügyi komponensként is ugye szerepet vállalnak. És a Vöröskereszt így a nagy globális tevékenységben kifejezetten gyors beavatkozó egységgel rendelkezik, olyan egészségi felszereltséggel és szaktudású személyzettel, önkéntesekkel bírunk, akik bármikor, amikor a helyzet van, tényleg akár egy földrengés, akár egy cunami, tud reagálni, és egyébként viszonylag gyorsan mobilizálható. Erre egyébként a Nemzetközi Vöröskeresztnek van egy kifejezett forrása, ami gyorsan lehívható, tehát 48 órán belül jelezhető, hogy ilyen forrásra van szükségünk, és akkor már biztosított mondjuk a kiutás, hogyha szükséges. Kifejezetten kormányzati szerep OKF által működtetett gyors beavatkozó egységként, mi az egészségügyi komponensben vagyunk aktív szereplők. Ez azért fontos, mert hogy ugye arra is utaltam, hogy kiegészítő szerepünk van, de a Vöröskereszt pont a globális mérték miatt rengeteg olyan tapasztalat és tudással bír, ami segíti egyébként mondjuk ilyen helyzetek, krízisek jó kezelését.
Ez ugye láthatóan tényleg sok krízisbe exponálja a Vörös Keresztet, részben titeket, meg a szomszédos országokat nagyobb részben. A ukrán konfliktusban tehát a határon-határól segítettetek, beszélgettünk NDK-ról, beszélgettünk menekültekről. Egy nagy krízis van még itt egész biztosan a napirendemen, ahol nagyon kíváncsi lennék, hogy a kínai partnereitek mit mondtak, ez pedig a koronavírus járvány. Tehát olyan hogy nézett ki ez, amikor ti 2009. decemberében karácsony körül elkezdtétek felfigyelni arra, hogy Wuhanban valaki túl sok denevért evett karácsonyra, hogy itt hogy kell elképzelni a Vörös Kereszten belül, itt valami egész alternatív információáramlás volt, tudtatok a dolgokról, mondtátok a döntéshozóknak, kínaiak mondták, vagy a Vörös Kereszt a koronavírus járványban nem merítkezett meg?
Nyilván azért kollégák önkéntesek érintettek voltak. Azt érdemes tudni, pont azért, mert hogy nagyon sok országban jelen vagyunk, hogy azért vannak olyan helyzetek, amikor a Nemzetközi Vörös Kereszt ugye gyorsan biztosít információkat. Ami azt jelenti, hogy a Vörös Kereszt már a hazai járvány megjelenése előtt elkezdett kommunikálni nemzetközi plakátok, kommunikációs elemek kapcsán, kifejezetten azzal a céllal, hogy mire kell figyelni, tehát hogy a higiénia, a kézmosás, a kézmosás alapossága, akkor még nem jelent meg a hazai helyzet, de kifejezetten jött egyfajta kommunikáció, mert igen, a hálózaton belül egyébként már kaptunk olyan jelzéseket, meg információkat, ami erre hívta fel a figyelmet, hogy egyébként kialakulhat bármi. Ettől függetlenül azért azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a prevenció, meg ugye az egészségügyi prevenciós felkészülés, akár a HIV-AIDS kapcsán, az egy nagyon-nagyon fontos szerepe, vagy van szerepe a Vörös Keresztnek. Ugye nekünk azért törekedni kell arra is, visszanyúlva történelmi. A Tisztúdvar rendesház egy Vörös Kereszthez köthető mozgalom volt. Nagyon-nagyon fontos volt, hogy ott a helyi közösségek egyébként megtanuljanak betegségmegelőzés jellegre ilyesmit csinálni. Tehát a Vörös Keresztnek egyébként volt ilyen jellegű nemzetközi kommunikációs eleme. Nagyon sokszor kapunk információt egyébként kialakuló helyzetről vagy nehézségekről, akár mondjuk amikor egy járvány elindul, vagy akár amikor mondjuk kifejezetten egy szociális helyzet, vagy akár is egy afrikai országok tekintetében, amikor várható mondjuk a klímaváltozás okán, hogy itt azért komolyabb erőforrásokat kell majd a nemzetközi közösségnek mozgósítani, ilyen jelzéseket kapunk, és ezekre egyébként igyekszünk megfelelő módon reagálni. De miután megjött a COVID, onnantól kezdve a Vörös Keresztnek azért viszonylag sok szerepe volt kiegészítő kormányzati szereplőként, tehát mi azért sok mindent tettünk azért, hogy akár a viradás ügyében, akár egyébként a mintavételezésben segítettük a hazai helyzet kezelését.
No, hát azért akkor azt hiszem, ez megint csak egy alternatív információs platformot jelentett nemzetközi szinten, hogy hozzátok mik jöttek át a már korábban érintett országokból. Egy olyan témánk van még, amit szeretnék beleszuszakolni az adásba, ez pedig azért is érdekes, mert rengeteg önkéntessel dolgoztok hosszú ideje, ugye neked ez a 20. éved lesz Péter a szervezetnél.
Már el is múlt.
Pláne, te magad is voltál önkéntes, rengeteg dolgot hallunk erről, kutatásokat itt-ott lehet találni, hogy akkor most Magyarországon kevés az önkéntes, sok az önkéntes, rosszak, nem rosszak, kitartók, nem kitartók, csak öregek, csak fiatalok. Tehát eléggé vegyes a kép erről a szcénáról, hogy ma Magyarországon mit jelent önkénteskedni. Mi a ti tapasztalatotok perspektívában? Tehát nem az, hogy most mennyi van, hanem hogy mi a trend, amit láttok az önkénteskedésben.
Az egyik, ami nagyon fontos szerintem, hogy az önkéntesek akkor bukkannak elő nagy számban, amikor baj van. Legyen ez akár egy árvíz, legyen ez egy hóhelyzet, legyen ez egy vörösiszap katasztrófa.
2015?
Legyen egy 2015, vagy akár egy 2022. De egyébként 2000 COVID időszakban is nagyon sok önkéntes jelentkezett a szervezethez, ott nyilván egyébként olyan tevékenységet láttunk el, hogy könnyebb volt kimozdulni. De az önkéntesek akkor nagy számban előbukkannak, amikor krízis vagy olyan társadalmi ügy van, amiben egyébként szükség van minél több szereplőre. A Magyar Vörös Keresztnek azért van egy tudatos önkéntes építkezése, nagyon sok tevékenységünk van, nyilván a helyi közösségeknél leginkább az idősebb önkéntesek aktívak, ott ugye a helyi közösségnek tagjai is segítenek akár adományválogatásban, osztásban, bíradás szervezésben, ilyen tevékenységekben. A fiatalok a jövő letéteményesei. Nekünk nagyon-nagyon fontos a Magyar Ifjúsági Vörös Kereszt, hogy minél több fiatal mi hamarabb szembesüljön azzal, hogy mi a Vörös Kereszt, mi a humanitárius jog, mit jelent egy rászoruló, hogy működik egyébként akár a szociális érzékenység, és szerencsére nagyon sok jó partnerünk van egyébként intézményi vonalon ebben. És azok a fiatalok, akik bekerülnek a szervezetbe, azok hosszú távon kötődni fognak hozzánk, azt mindig elmondom, hogy a vöröskeresztes önkéntesség egyfajta pályorientációs iránymutatás. Tehát az a fiatal, aki elkezd önkénteskedni, itt nálunk azért oly sok mindent csinálunk, hogy mindenki megtalálja, hogy az elsőségi nyújtás érdekli, vagy egyébként előadásokat akar tartani, vagy a katasztrófa érdekli, vagy esetleg mondjuk gyerekekkel foglalkozna. Nekem nagyon sok régi önkéntesem ma már pedagógus, szociálpedagógus, egészségi mentőápoló, orvos, vagy védőnő, és sokan pedig elmentek mondjuk pénzt keresni, és olyan tevékenységet folytatnak, amivel egyébként nem szociális területen vagy egészségügyi területen helyezkedtek el, de őknek azért fontosak, mert ők azok, akik fölhívnak, hogy szia, itt dolgozok, és képzeld ezt, szeretnénk egy önkéntes programot, vagy szia, van egy tök jó támogatási összünk, amit nektek szeretnénk adni, és beszélgessünk arról. Tehát nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy minél jobban, vagy minél mélyebben belekerüljünk egyébként a fiatalokba, és a köztudatba egyébként rajtuk keresztül. Ez egy hosszú folyamat. Amikor hazánkba behozták a közösségi szolgálatot, akkor ugye nagyon-nagyon sok fiatal jelentkezett a szervezetnél.
Ugye ez a gimnazistáknak kötelező.
Igen, a kötelező 50 óra. Ami azért riasztó volt szerintem a civilségnek, mert hogy egyszer csak sokkal többen jöttek, mint akivel ténylegesen tudtunk foglalkozni. Nyilván nálunk is kialakultak azok a modellek, hogy hogy lehet egyébként hasznosan, hatékonyan és ténylegesen eltölteni a közösségi szolgálatot, úgy, hogy legyen ennek egy pozitív kimenete, de még a nagyobb merítés miatt, vagy ennek eredményeként sem az van, hogy sokkal több önkéntesünk van, mert szinte minden civil szervezetnél az a nagyon-nagyon fontos, hogy az alaptevékenységekhez szükséges önkéntes létszámmal bírnak, de sokkal több önkéntest akkor tudnak egyébként foglalkoztatni, hogyha van több forrásuk, és a több forráshoz több tevékenység kapcsolódik, tehát az önkéntes az mindig tudja segíteni a civil szervezet növekedését. Én azt gondolom, hogy hazánkban jó a helyzet, tehát nagyon sokféle önkéntességről beszélünk. Én magam a véradást kifejezetten önkéntességnek tekintem, talán a legfontosabb önkéntesség egyébként, de önkéntes az is, aki mondjuk egy adományt elhoz, vagy akár mondjuk pénzben támogat adó 1% időszakban egyes civil szervezeteket, vagy akár a Magyar Vöröskeresztet, de akinek egyébként van motivációja, ami sokszor leginkább családi kötődésből fakad.
Minta? Családi minta? Igen. Úgy is mondhatjuk?
Családi minta, vagy egyébként kortárs minta. Tehát nekünk, amikor mondjuk egy osztályba belépünk, és a fiatalt megszólítjuk, hogy gyere, mert tök jó elsősegi nyújtó vagy, önkénteskedni, mert lehet, én magam is behoztam több barátomat, kortársamat, és akkor volt egyfajta növekvés, és nyilván azért is, mert együtt töltjük az időt, és még hasznos stíl is, amit itt tevékenykedünk. Tehát ez is nagyon-nagyon fontos. Az önkéntességre azt gondolom, hogy a családi mintán keresztül leginkább egyébként felkészíteni a fiatalokat, de sosem késő elkezdeni önkénteskedni, és ez meg a másik, ami fontos. Tényleg itt a pályaudvarokon azért nagyon-nagyon sok olyan helyi, tehát lakos jelent meg, aki valamilyen módon segíteni akart, és aki segíteni akar, az mindig meg fogja találni, hogy hogy tud segíteni. Nyilván, hogy az ember öregszik, vagy megvan a végzettség, elkezd dolgozni, családot alapít, kisebb kapacitása van, de az, aki egyszer már önkénteskedett, az biztos vagyok benne, hogy még fog.
De ebben én is biztos vagyok, hogy óriási társadalmi jelentősége van, és messze túlmutat még a Vöröskereszten is az, hogy ennek a kultúráját a cserkészektől a Vöröskereszten át a helyi fociklub, plébánia, minden másik jobban és jobban meg tudjuk gyökeresztetni, már csak azért is, mert azért ugye a tanulmányok egy része szerint a poszt-szovjet államokban, mint amilyen Magyarország is, ugye azért a társadalmi munka, meg az oximoronban felfogható kötelező önkénteskedés, meg a kommunista szombat, meg elég sok olyan jelenség volt, ami mondjuk úgy, hogy aláásta ennek a nimbuszát, vagy rossz asszociációkkal láthatta el azt, hogy most pontosan akkor miért is dolgozik valaki ingyen. Nem már ez a megfogalmazás, hogy miért fogalmazok így meg.
Arra viszont emlékszem, hogy volt kaláka is.
Igen.
És ott viszont teljesen önkéntesen mentünk, vagy mentek, és pont azért, mert ott a helyi közösségnek volt egy olyan szükséglet, amit együtt sokkal jobban megtudtunk, még egyébként kellemesen is valósítani.
És valószínűleg már nem tudjuk fölfogni, de azért, amikor az ember megnézi a 45-ös budapesti fotókat, vagy magyarországi fotókat, tehát az a végtelen mennyiségű munkaóra, amit beletettek a lakosok, hogy a saját városaikat és falvaikat a háború után egyszerűen csak feltakarítsák, majd gyorsan jött 56. Tehát szerintem privilegizált korszakban élünk sok szempontból, és ezért is ezek picit más módon szerveződő közösségek.
Én szerintem egyébként, ha az ember belegondol, akkor a hallgatók, hogy végeztek-e valaha önkéntes munkát, az önkéntességet most így konkrétan nekünk alapelvünk is, de hogy van egyfajta fogalmi meghatározása. De az ember belegondol, rengeteg olyan tevékenységet végez, amit egyébként önkéntességnek hívhatunk, és nyilván a kutatások kérdés, hogy mennyire tudják ezt jól felmérni, vagy megfogalmazni, de Covid alatt például nagyon sok szomszédság volt, aki az idős nénit nem hagyta, hogy kimenjen, hanem egyébként ő vásárolt neki. A Covidnak azért szerintem minden rosszban van valami jó, a Covidnak volt egy olyan pozitív hatása, hogy azért azok a helyi közösségek megerősödtek, sokkal jobban figyeltek egymásra, mint régen, amikor még a szomszédság, szomszédünnepek voltak. Tehát én szerintem egyébként nincs olyan szereplő, aki nem önkénteskedett, még csak nem biztos, hogy tudatában van annak, hogy önkénteskedett, viszont ha nincs tudatában, akkor meg én azt gondolom, hogy bármelyik civil szervezet örömmel fogadja az önkénteseket. Vannak is egyébként az online térben lehetőségek jelentkezése, a Magyar Vörös Kereszt is várja, akár az új, akár a régen önkénteskedő, de mostanság idejüket nem találó önkénteseket újra.
Péter, búcsúzóul, ugye amikor itt megérkeztettek a stúdióba, akkor rengeteg dokumentumot és kiadványt hoztatok magatokkal, ezek között az egyik kedvencem az a képregényes magyarázat még a 90-es évekből, ezt majd talán befotózzuk és kitesszük a Facebook oldalra, de itt van egy meglehetősen öreg könyv 1975-ből, még az a típus, aminek a lapjain tulajdonképpen írógéppel írott betűket látunk, és hogyha...
És illatoz meg, nagyon jó
illatot. Ezt megillatozunk, és megpörgetjük, akkor tényleg látható, hogy ez egy szép régi 50 éves darab, ami arról szól, hogy egy vörös keresztes programterv zárójelentés, szigorúan belső használatra, ez áll a cím oldalon. Ugye ez egy belső jelentésetek volt, ami úgy is mondta, hogy egy belső reflexiós folyamatot vitt végig. Nem is akarok most ebből belekérdezni, hanem egyrészt megdicsérni azt, hogy milyen jó az, amikor a civil szervezeteknek van belső reflexiója. Egyáltalán van perspektívája, nyilván az 150 év segít. A másik pedig, hogy nektek is van egy stratégiai tervetek, ami ráadásul 2030-ig tart. Tehát megint csak nem választási ciklusban, nem egy éves tervekben, még csak nem is öt éves tervekben gondolkozik a Vörös Kereszt, hanem 10 éves tervben. Ez tényleg egy olyan dokumentum, amit használtok?
Azért annyiban kiegészítenék, hogy van egy 2020-30-ig szóló stratégiánk, de azért vannak éves, fél éves, meg akár hosszabb időszakra,
vagy
főleg úgy, hogy ciklusban dolgozunk, tehát mondjuk 4 éves választmányok vannak. Igen, amire utaltál itt a jó illatú könyvre, ez volt az első, legalábbis tudomásunk szerint az első olyan nemzetközi kutatás, amely a civil szervezetek, ezen belül egyébként kifejezetten a Vörös Kereszt globális megítélését helyezte fókuszba, a Nemzetközi Vörös Kereszt kezdeményezte, és a nemzeti társadalmak vélemény alapján azt próbálta pozícionálni, hogy a Vörös Kereszt megítélése egyébként globálisan mekkora. Rengeteg következtetés vont le, amit ugye a Magyar Vörös Kereszt is ugye vizsgált, adaptált, és ennek alapján egyébként születtek olyan stratégiai döntések, ami elősegítette, hogy a rendszerváltás után is egy erős, jól működő szervezet maradtunk. A stratégiai dokumentum egyébként szintén így készül. A Nemzetközi Vörös Kereszt begyűjti a nemzeti társadalmak véleményét, és így megszületett a stratégia 2030, amit miután elfogadott a nemzetközi közösség, a Magyar Vörös Keresztet küldő gyűlés is adaptálta, tehát a hazai, a magyarországi helyzetre fókuszáltan meghatározta azokat a stratégiai célokat, azokat a kihívásokat, amikre figyelni kell, és azokat az átalakulásokat, ami szükséges ahhoz, hogy a Vörös Kereszt ugyanazt a jellegű rendjét, erejét meg tudja tartani, ugyanúgy meghatározó szereplő tudjon lenni hazánkban, ugyanúgy aktívan részt tudjon venni konfliktusok, helyzetek, nehézségek, rászorulók érdekében végzett tevékenységekben. Ezeket most nem sorolnám, tehát egy hosszú dokumentum, de azért mi egy patinás ódon szervezet vagyunk, tehát 1881, hát kimondani is nehéz, hogy hány évesek vagyunk. Bízom benne, hogy még lesz legalább ennyi évünk, de hogy az fontos szerintem minden civil szervezetnél, hogy mindig vizsgálja meg önmagát, monitoringozza a tevékenységét, reagáljon a változásokra, épüljön, alakítson. Menekültügy egy fontosságunk volt, de ez mindig, nem azt mondom, hogy szezonális, remélem, hogy szezonális lesz, de hogy pont azért, mert fel vagyunk készülve, és vannak olyan kapcsolataink, viszonylag gyorsan föl tudtunk állítani egy menekültügyi osztályt, aki hatékonyan tudja segíteni az ellátást. Erre készülünk, hogy mindig is legyenek válaszaink AB és C verzió mindenféle kihívásra.
Péter, nagyon köszönöm. Horváth Péter Zsoltál, a Magyar Vörös Kereszt igazgató
főigazgató
helyettesével beszélgettünk a Vöröskereszt magyarországi tevékenységéről és arról, hogy mit látni a Magyar Vöröskeresztből, a Nemzetközi Vöröskereszt különböző aktivitásaiból és működéséből, akár több mint 100 éven keresztül, ami mind Magyarországon, mind pedig globálisan igaz már erre a szervezetre. Nagyon köszönöm, hogy velem voltál.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a hallgatóknak is, nektek, hogy megint ide hangoltatok, és hogy ezek szerint végighallgattátok a podcastot. Ennek kifejezetten örülünk, és még fogunk gyártani nektek másik adást is, de hallgassátok meg akár azokat a korábbi adásokat, amikor a szlovák dezinformációs kampányon foglalkoztunk, ez most a elnökválasztás eredményeinek a tekintetében is még mindig aktuális, vagy akár azokat az adásokat, ahol brüsszeli szereplőkkel beszélgettem. Ne felejtsétek el, hogy a Partizán Podcast csatornája, a Partizán Podcast, az egy külön Facebook page, egy külön Spotify oldal, tehát ezeken találjátok meg nem csak a Feledi Podcastot, hanem a több tucatnyi másik olyan a Partizán kiváló műsorvezetői által készített adást is, amelyek podcast formában érhetőek csak el. Másrészt pedig most újra bíztatlak titeket, hogy a Partizán 1%-os kampánya keretében ti is gondoljátok meg, hogy felajánljátok-e a támogatásodokat nekünk. Természetesen nem akarom a Vöröskeresztről lebeszélni a hallgatókat, de nekünk is azért kellene az a támogatás, amiből ezt a független médiát, a Partizán médiát lehet üzemeltetni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem voltatok, jelentkezünk 2 hét múlva, és addig is nézegessétek a nemzetközi intézményeket, és tanuljunk abból, amiből csak lehet. Köszönöm, hogy velem voltatok. Sziasztok, Feledi Botond voltam.
Ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.